Folytatódik az Arena, a stúdióban Sós Csaba, a Magyar Úszó válogatott szövetségi kapitánya. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Sós Csaba kedden délután látogatott el az Inforádió szerkesztőségébe. Beszéltünk arról, hogy Milák Kristóf, illetve Hosszú Katinka, az olimpiai és a világbajnoki esélyesek, aranyérem esélyesek között van mindenképpen, és vannak még jó néhányan érem esélyesek. Hogyha a magyar úszósport utánpótlását tekintjük, akkor mennyire tartható fenn az, hogy mondjuk a 2020-as évek mindhárom olimpiáján esély legyen a legjobb helyezésekre, sok-sok döntős szereplésre és érmekre?
Volt már ilyen alakulatunk, amelyik ifjúsági világversenyen tarolt ifjében, mondjuk a 2005-ös budapesti ifjúsági elúszó Európa bajnokságon nyert Hosszú Katinka nevű, Jakabos Zsuzsanna, Verasztó Dávid, akkor volt a Kis Gergő, és így tovább. Tehát ez az a Verasztó Evelin, ugye, hogy ki ne hagyjam, váltok nyertek. Tehát azért van egyfajta összefüggés, és most egy erősennek tűnő csapat van, mert ugye már tavaly Netanyán 11 aranyunk volt az ifjében, idén 12. Ez, akikről beszélünk, a Hosszú Jakabos Verasztó Dávid féle alakulat, ez 8 aranyat nyert. Tehát látszólag fejlődünk. Ugyanakkor van egy olyan, ami Magyarországon az egyetlen negatívum. Egy nemrégen végzett elemzésemben láttam, de korábban is szakdolgozatban volt, aki ezt kérdőjével földolgozta, szóval túledzük őket azért serdülőkorig. Tehát jobban nyomjuk őket. Ez, amire rákérdeznek többször, hogy nem égnek ki, de hát gondoljunk bele, van egy fiatal edző vidéken. Hol tud kiugrani? Hát ha egy korosztályos bajnokságon 20-22. Helyezettjei vannak, akkor egy idő után azt mondja a tulajdonos, hogy köszönöm szépen, öreg, próbálkozunk mással.
És valószínűleg máshol sem alkalmazzák.
És valószínűleg máshol sem fogják, nyilvánvalóan mit tudnak csinálni, mert szorgalmas emberek, ambiciózusak, elkezdenek többet dolgozni. És egy idő után, ha valaki ezt csinálja, mondjuk szembe velem, mondjuk ön, azt csinálja, amit a szakma előír. Én meg ezt csinálom, hogy többet edzünk. Mert ki akarok tűnni? Ennek tehetséges úszói vannak, nekem kevésbé tehetséges úszói, akkor az enyémek meg fogják verni a maga úszóit a bajnokságokon. Hiába magyarázza a szülőnek, hogy de majd 3 év múlva maga gyereke jobb lesz, mert ezek már nem fognak tudni annyit fejlődni, mert nincs annyit fokozni, és így tovább. A lényeg az, hogy serdülőkorig jelentősen túledzük a versenyzőket, ez tény. Ez a magyar rendszernek az egyetlen átka. Nehéz elítélni is ezeket az embereket, az okozza a fő gondot, tehát valaki egy szorgalmas, ambiciózus ember. Most én menjek oda, és fogja meg a nyakát, hogy öreg, nem dolgozhatsz ennyit. Ugyanakkor volt ilyen korábban ellenőrizni, ezt akartuk, akkor a Gütler Karcsi volt a szövetség kapitány, mondjuk lement egy vidéki városba, hát már városba fölismerték, mert ilyen ott ritkán jár. És mert az úszodában épp meg köszöntötték 6-an, és nyilván az edzés váltott, és egy könnyebb edzést úsztak. Szóval nem van könnyű ezt ellenőrizni. És annak ellenére, még egyszer mondom, de a Verasztó Dávid is azért bőven túl volt edzve, úgy tűnt, aztán még 30 éves korában is ott van. Aztán van, aki ifjúsági Európa-bajnok volt, tudnék mondani 8-10-15-20 nevet kapásból, akiben nem lett felnőtt klasszis. Tehát nem ilyen egyszerű matematika ez, de egy biztos, a kérdésére, hogy ez az a magyar úszás sajátossága. Szóval kíváncsi lennék még, és nem akarok más sportákat hozni, ahol vissza kellene fogni az edzőket. Nekünk ez a fő bajunk, hogy hogy fogjuk vissza őket, hogy csináljunk egy olyan érdekeltségi rendszert, hogy ne lőjék el a puskaport korát. Ne kelljen 5:30 korában. De meg vagy hány éves korba kell elkezdeni reggel az edzés. Van, akik már 2 éve hamarabb elkezdik, hajnalba. Most kit fogjak föl, te ne kelj föl, ne gyere le dolgozni. Na, van egy ilyen negatív jelenségünk, amivel folyamatosan kell birkózni, és nem nagyon látjuk a megoldást. Talán az, hogy rengetegszer minden konferencen elmondjuk, ha nekem visszanézi, ami a interneten föl lehető, ez mindenkor elmondom, hogy melyik életkorban milyen tulajdonság fejlesztése lehet hangsúlyos, mert ahhoz kedvez a biológiai háttér. Hogy értsék a hallgatók is könnyedén, mondjuk egy nyilván egy 10 éves gyerekkel ilyen nagy súlyzókat, nagy súlyokat emeltetni hülyeség, mert eleve évente erősebb lesz, mert növekszik, gyarapszik a súlya, izmosabb lenne, akkor is, ha nem súlyzózna. Vagy mondjuk, ha nekem akarnánk már állóképességet fejleszteni, arra egy kicsit elkéstünk. Tehát az is megvan, mikor. Tehát ennek van egy ilyen nagyon jó összerendezett táblázata, de hát nem mindenki tartja be, még egyszer mondom, mert hát viszi a szíve, viszi a lelkesedése, viszi az ambíció, de visszatérve ide, azért vannak klasszis úszóink, vannak fiatal nagy tehetségeink, és vannak olyanok, akik be fognak jutni a felnőttbe is a legjobbak közé, ezt meggyőződéssel állítom. Ez például most a Milák, Németh Nándor, Kése Jajna, Kalmár Ákos féle alakulat. és van még ott is olyan, aki jó eséllyel bejöhet a felnőttek közt is arra szintre, hogy világklasszisnak nevezzük.
Ugye nagyon sok tényező összjátéka kell mindehhez. Mindig vannak olyan úszók, akik mondjuk egy-egy szezonban kitűnnek, és utána valamilyen ok miatt, vagy valamilyen szerencsétlen körülmény miatt szinte soha többet nem hallunk róluk. Van-e valamilyen módszer arra, hogy az ilyen esetek számát minél jobban csökkentsük? Nyilván úszásban is voltak azért az elmúlt 20 évben is elkallódott tehetségek.
Kicsit hosszú lenne, és nem akarok önreklámot, az egyetemen nemrég adtam be a habilitációs dolgozatomat. Szeretettel meghívom majd a védésre, ott erről bőven beszélek. Ez a nehézségen átmegy azért az is, aki klasszis. Átment Gyurta és átment Egerszeg is. És minél fiatalabban ugrik ki valaki, annál inkább jellemző ez a probléma, hogy serdülőkorban megváltozik a test. Egyfelől a fiúknál, ami a Gyurtával történt, Atén után, hogy ugye elkezd a tesztoszteron nagyobb mennyiségbe termelődni, emiatt alkalmasabb lesz az erőfejlesztésre, sok minden másra, az égeti a testről a zsírt, a test összetétel is megváltozik, aminek az lesz a következő, hogy nehezebb lesz a teste.
Máshogy fekszik a vizen,
mire erre széles rájött, eltelt egy év. Hogy rájött, hogy át kell alakítani a technikát úgy, hogy a lefelé irányuló erőközlés az nagyobb legyen, ami nem egy egyszerű dolog. A lányoknál fordítva van, ott pedig az ösztrogén miatt ugye megnő a testzsírtartalmuk, emiatt ők meg magasabban fekszik a vizet, ami abban a szempontból nekünk előnyös lenne, hogy kisebb lesz az ellenállása a haladáskor, a frontális vagy a közeg ellenállása, viszont nem ugyanabban a szögben lesz hatékony a mozgás, és nem ugyanabban a szögben kell neki mozogni ahhoz, hogy gyorsan haladjon előre. Őnek is változtatni kell a technikáját. Most ha visszaemlékeznek, mert az Egerszegi Krisztina talán nem bántom meg vele, hogy elmondom, azért 88-ban berobbant, mint olimpiai bajnok, és 89-ben nem nyer semmit. Kikap az Európa-bajnokságon 200 háton is, egy jóval gyengébb idővel, mint amivel egy évvel előtte nyerte az olimpiát, mert ő akkor lett nagy lány. Neki is megváltozott a teste, még magasabban feküdt a vízen, addig se volt nehéz ő a vízbe, de még magasabban feküdt. És ahhoz át kell alakítani a technikát, amely sok idő kell, és neki az volt talán az egyik nagy szerencséje, hogy 1990-es VB-t az ausztrálok kapták meg, emiatt, hogy ott nyáron legyen, 91. januárban rendezték. De gondolják végig, hogy 88-ban neki 2,5 év telik el, mire megint győztes. És akkor a világbajnokságot, ha visszanézik, meg a 100 háton Isten őrző, hogy éppen megelőzi a Szabó Tündét. Tehát még akkor se volt egyszerű, és nem emlékszem pont az időeredményre, mert azt hiszem akkor se úszta meg a legjobb idejét. Szóval nem egy könnyű dolog ez. Egyébként azt kell mondjam, a dolognak van egy ilyen természete. A kérdés az, hogy az történik-e, ami mondjuk a Széles és Gyurta esetében volt, hogy a Széles egy roppant intellektuális ember volt, spanyolul beszélt, a Rockszínházat nézte, minden előadást, operákba járt, Thomas Mann-t olvasott. Szóval ő eleve egy olyan típus ember volt, akinek nagyon erős volt a pedagógiai kisugárzása, emiatt Gyurtával rengeteget beszélgetett, nem csak Gyurtával, az összessel, aki ott volt abban a klubban, és volt köztük egy mélyebb bizalom. Ha ez nincs, akkor a Gyurta nem lett volna soha világ meg olimpiai bajnok. Nyilvánvalóan az Egerszegen a kis Lászlóval azért megvolt az a fajta bizalom, hiszen az olimpiai aranyig csak elvitte. Kis László akármi is történt, de neki volt egy olyan edzői vénája, hogy nagyon korán partnernek tekintette az úszóit, és hajlamos volt változtatni, azt szerint, amit a versenyző mondta, komolyan vette. És nyilván ez egy nagyon fiatal kislányba azért mérhetetlen bizalmat áraszt. Szóval ez is kellett ahhoz, hogy ők újra visszajussanak a csúcsra, és aztán egymás után meg tudja nyerni a 3 olimpiát. Tehát nem egyedi eset, amit ön mond, és még akkor is, ha kívül állnak, hogy Verasztó Dávid, ahogy mondom, 22 évesen jött először oda a porondra, hogy ő képviseleti Magyarországot, vagy most egy Cseh László nem. Ugye, tehát nem egy egyszerű dolog ez, erre mondtam, nagyon összetett, viszont ez a magyar edzőknek megvan a tapasztalata, és még egyszer mondom, annak a tehetség azért nem száll ki az úszóból. Talán inkább nőkre jellemző, hogy a testük olyan módon alakul át, ami aztán lehetetlené teszi a sikeres úszás, bár ma már ezek az extra dresszek, azok is képesek valamennyire a test alakját kordába tartani, de ott előfordul ilyen, hogy világklasszisnak tűnik ifi korába, és utána felnőttben nem lesz olyan eredményes később se.
Cseh László a 30-as évei közepén jár majd, már most is gyakorlatilag a közepéhez közelít, és elhatározta, hogy ott lesz Tókióban. A Riói olimpián láttunk 50 gyorsan olyan amerikai versenyzőt, aki 16 év után nyert olimpiát, és mindenki azt mondta, hogy ez egészen szenzációs, de Cseh László nem 50 méteres specialista, és az 50 pillangó nincs is az olimpia programján. Mire számít tőle, mi hajtja egyáltalán még az ön véleménye szerint azt a versenyzőt, aki az elmúlt másfél évtizedben a legkonstansabban hozta a magyar úszósportnak az eredményeket?
Így van, tehát még egyszer előre, amikor róla beszélünk, főhajtás, és egy kivételes intelligens ember. Nem látok olyat az úszósportban, aki negatív érzelmeket akár a legkisebb mértékben táplálna vele, ez ritka, és ő ezt megszolgálta. A másik nekem is a csodálatomat váltja ki, amit csinál, és én úgy tudom megválasztani az ön kérdését, hogy egyfelől nyilván olyan túl profának nem szeret úszni, de így vannak azért sokan, ami még hajtja. A másik pedig neki tudat alatt van egy valami, ami hiányzik még a gyűjteményéből. Mindene van mindenhonnan. Egy olimpia arany, amik hiányzik, és ez tudat alatt őt hajtja.
De hát most a legnehezebb talán. Nyilván vagy az nehéz. Egyik legnehezebb, bár Phelps idején sem volt könnyű.
Azért nagyon sok helyen elmondom, hogy azért a 30-35 év közt van a legjobb férfi kor. Tehát bizonyos értelemben a legjobb korban van, csak hát van mögötte egy 30 éves úszópályafutás, amiből 15 év nemzetközi szint. Ez meg az úszásnak a sajátja, és ahogy beszéltünk már máskor erről, a férfiak azért jellemző 23-24 éves korban elérik a legjobb időeredményüket. És ez minél hosszabb egy táv, annál inkább igaz. Persze most már ebből is van kivétel a hosszú meg a Verasztó Dávid, mert ők 400 vegyesen ugye a 30-hoz közel ússzák a legjobbjukat, tehát most már ilyen is van, de egyet ne keverjünk össze. Ez a példa, amit ön mondott, az 50 gyors, nem akarok bonyolultabb fejtegetésbe belemenni, az vágta szám. A 100 méter az 50 másodpercig tart, ez meg 20-ig. Tehát ez nem olyan, mint a 100 meg a 200 sík, ez inkább a 400 sík futáshoz hasonlítható, tehát ide kell állóképesség is.
Az 50-hez pedig pokoli
erő. Az 50-hez meg az egy vágta szám elsősorban erő kell, aminek a 30-30 éves kor, amiről beszélünk, nagyon jól megfelel. De a 100 méter az nem ilyen, pláne egy 100 pillangó, ami körülbelül a 400 gyorsnak megfelelő, szóval az egy kőkemény szám.
És ugye az amerikai versenyzőnek egy az egyben ellentéte Cseh László olyan szempontból, hogy az a bizonyos amerikai versenyző éveket hagyott ki, teljesen más életmódot folytatott, az pedig még nem fordult elő, hogy Cseh Lászlót ne láttuk volna az elmúlt 15 évben fontos versenyen.
Így van, tehát részt vettem egy két nagy edző közti beszélgetésen, nagyon részt vettem, én voltam a tolmács, ez 1989-ben volt, Bondban a Széchy Tamás és a Peter Delend közt. Peter Delend egy legendás amerikai edző volt, akinek számtalan olimpiai bajnoka volt, és akkor vonult nyugdíjba 88-ba, és azóta Aubry egy világversenyre járt. A pesti világversenyen is itt ült egy ilyen elegáns, igazi amerikai ruhába lévő idős úriembert láttak, az ő volt. Na mindegy, ők ketten akkor beszélgetik, és akkor jelent meg az 50 gyors az olimpia programjában 1988-ban. És én is ott értettem meg kettőjüktől, teljesen egyre árt az agyuk, hogy egész más felkészülést igényel, mert addig az úszásban nem volt vágta szám. Tévesen sokszor a 100 méter gyorsot mondták annak, mert az a legrövidebb úszószám, de hát az 50 másodpercig, tehát körülbelül könyörgöm, az nem az. A 400 síkfutás az nem vágta. Tehát ami ennyi ideig tart, az nem az. Tehát emiatt azért mind a kettőnek volt egy ellenőrzés, és nyilvánvaló jóval kevesebb edzéssel föl lehet tartani egy sikerességet annak, aki vágtázó, mint az, aki hosszabb távokon úszik. Emiatt azért óvakodnék, hogy ne legyek túl hosszú attól, hogy ezt a két esetet összevessem.
Cseh László milyen számokban indulhat az ön véleménye szerint a következő időszakban? Van-e még esély a vegyesre, vagy érdemesebb inkább a pillangó számokra és főleg a százra fókuszálnia?
Ha szépen akarok fogalmazni, akkor azt mondom, hogy érzelmileg úgy látom, hogy nem azonosul a vegyessel. De nem akarok pestesen fogalmazni, hogy inkább hogy gondolkozik erről. Nem tűnik úgy nekem, hogy a vegyes úszást vissza akarja venni a repertoárba, 200-at sem. A pillangúszást meg azt is elmondtam sokszor, érthető módon imádja, amit minden úszó imádott. Ez, amin Európa bajnok volt, még a Hargitai András, az Egerszegi Krisztina is, de a Szabó József is ifjúságára, vagy a Gyarmati Andrea is a ezen érte a legjobb olimpiai eredményét. Európa bajnok volt, világcsúcstartó, de a Michael Phelps is pillangon úszik, aki igazán nagy az úszásban, az úszott pillangon, mert az a kedvenc, szóval az a leginkább úszás. Tehát ez a része a Laci részéről érthető. Itt viszont az van, hogy van egy 100 és van egy 200 méter, ugye már az olimpián az 50 méter csak gyorsúszásban van. a többi úszás ember nincs a programba, tehát még egy VB-n 50-en is próbálkozhat. Addig olimpián erre nincs esély, ráadásul ugye a Laci azok közé tartozik, aki nem az igazán robbanékony úszó, emiatt 50 méterrel hátrányban van. Ez látható, amikor mondjuk a Kazányban a VB érmét nyeri a bronzot, hogy a 8. helyről az a legendás utolsó 5 tempójával jön be és benyúl bronzéremre. A 100 meg már lehet, hogy túl hosszú, neki most egy 75 méter pillangó kellene, de olyan meg nincs. 200-an ott van ez a két magyar, aki a világon is te első egy-két helyén van. 100 pillangón pedig bármikor jöhet bárki, hát azért kiemlékszik rá, hogy egy szingapúri olimpiai bajnokunk van, aki a címvédő. És utána volt 3-as holt versenyben, ugye a Phelps, a Cserlökló és a Csalaci. Nem könnyű a helyzete, nem Kertelek, nem könnyű a helyzete. Viszont szerintem még nehezebb, mert ő meg igazából csak 200-as.
Egyébként Anthony Irwinről beszéltem az előbb, aki 2000-ben és 2016-ban is 50 gyorsan meg tudta nyerni az olimpiát, és ezt nevezték egyedülálló teljesítménynek. Ugye 81-es születésű, tehát Rióban már elmúlt 35 éves, és neki volt olyan életmódja, hogy gyakorlatilag az első olimpiai aranyérmét is eladta, és évekig nem úszott, majd pedig visszatért hosszú-hosszú kihagyás után. A mai úszósportban, még hogyha elő is fordult, tényleg nem gyakori, és a magyar úszókra meg abszolút nem jellemző, hogy mondjuk kihagynak 2-3, pláne több évet.
Hát ez csak 50 gyorsan történhetett meg is egyszer, inkább azt mondom. De maradjunk annyiban, hogy az úszás ez nem jellemző. Az úszásnak ez az egyik rákfenéje, egy olyan speciális közeg a víz, és annak ahhoz egy olyan vízérzékelés szükséges, mint ami mondjuk egy labdajátékosnak a gömbérzék, vagy mondjuk egy zenésznek az abszolút hallás, tehát olyan, hogy mondjam, adottságfaktor is szükséges, és olyan mennyiségű gyakorlás, mint az előbbi példát, amit mondtam, akár egy asztali teniszet, nem ez 6 órát, egyszerűen nem érzi a labdát. Vagy aki nem énekel naponta 5-6 órát, hát nem fog menni. Még azoknak is ennyi kell hozzá, hogy ki, hogy az ember 1-2 napot nem megy. Majd nézzék meg a Liszt Ferenc életéről készült filmsorozatot. Nem véletlen volt az a kis fazongorája, amin ott folyamatosan gyújt, ugye abban az időben mondjuk ő elment Lipcséből Párizsba, az 3 nap volt lovaskocsi, nem volt, hogy addig nem zongorázik. És végig ott azt a kis fazongorát gyűrte, szóval körülbelül ilyen az úszás is, muszáj edzeni, mert pillanatok alatt leépül az ember.
Az úszás és az atlétika sok szempontból áll párhuzamban egymással, ugye a két legnépszerűbb egyéni sportágról van szó, még akkor is, hogyha az atlétikában a dopping botrányok igencsak sok kárt tettek az elmúlt években, de persze a korábbi időszakokban is, még hogyha az utóbbi évek esetei kirívónak is nevezhetők. Ugyanakkor most a hétvégén két nagy világcsúcs is megdőlt, 10 próbában Kevin Mayer érte a világcsúcsot, míg a Berlin maratonon a kenyai Eliud Kipchoge szenzációs eredménnyel 2 óra 1 perc 39 század másodperccel tudott győzni, rendkívül egyenletes futással. Az úszásban vannak-e olyan számok, amelyekben várható, hogy a következő időszakban valamilyen hasonlóan fantasztikus eredmény világrekord születik?
Hát igenis, meg nem is. A két sportág abban az értelemben, hogy ön mondta, összehasonlítható, de bizonyos értelemben nem. Az atlétika királynő, és ez nem az, hogy az úszás kisebb vagy gyengébb sport lenne, és nem véletlenül mondják, és a legexaktabb sportágok egyike. Az ókorban ugyanúgy dobták a diszkoszt, mint most, és ugyanúgy futották a 100 métert, de nyilván nem pillangóztak. Tehát az úszásban rengeteg olyan dolog van, főleg a víz, mint közeg miatt, ami méretetlen fejlődést tesz lehetővé, és nálunk nagyon sok olyan van, ami talán észre se vesz, aki csak nézi. De a 72-es olimpián van először feszített víztükör, a müncheni olimpián, a valódi feszített. Hosszú idő után vannak ezek a hullámfogos kötelek, amik elnyerik a hullámot, mert egy propeller van benne kötében, és azt pörgetik, vagy akár ezek az újfajta rajtkövek, vagy a hátúszó rajtgép, vagy a dresszek. Szóval itt vagy a víz alatt delfin, rengeteg olyan újítás van, ami jellegében is megváltoztatta az úszást. Emiatt úszásban sokkal több világcsúcs van, mint atlétikában. Nem azért, mert csak klassz gyerekek, meg klassz lányok vannak ott, meg a szerényebb képesek lennek. Nem, ez a sportág természet, és ez így van rendjén. Emiatt úszásban ilyen világcsúcs, mint amilyen volt a Bob Beamonnak a 895 centiméterre, vagy mondjuk a 950 8, azt hiszem, annyi a szásik világcsúcs, azt olyan hamar fogják megjavítani. Nem várható. Ha van kiugró klasszis, mert azért itt is van, és úszik egy nagy időeredményt, jellemzően ez egy szakdolgozatban a TFM pont a Szabó Zsó, a 88-as Szőlő Olimpia 2000-es mellúszó bajnokának a szakdolgozatába derült erre fény. Ez az egerszegi Evans effektusnak hívjuk, az azt jelenti, hogy jellemzően kb. 20 év múlva érik el, vagy javítják meg a világcsúcsot, és a sportág fejlődési trendje tekintve a harmadik és a nyolcadik helyezettet is, meg a döntős átlagát nem követi a többit. Hiszen épeszű edző az egerszegi ellen nem készített föl lányt hátúszásra. Hát az azt jelenti, hogy az ezüstről indulok. Az úszók azért nem szeretnek fehér zászlóval csatába menni. A Janet Evans is ilyen volt, neki is kb. 20 évig állt a világcsúcsa, és ezért jósoljuk azt, hogy érdemben, mert ugye a dressz időszakban megjavították a torp világcsúcsát, de azt nem számíthatom. Mert a dresszek sokkal gyorsabbak voltak, ez a szápa dresszek. Várhatólag most 20-ban fogják megjavítani a torp világcsúcsát, a Michael Phelps 400-as világcsúcsát meg 2028-ban. Tehát ez egerszegi Evans effektus, ez megint abban a dolgozatban szerepel, amivel már itt előhozakodtam. Lényeg az, hogy olyan, hogy 20 évig tartja magát, olyan van, de hosszabb ideig nem valószínű. És hát új úszás itt csak mellúszásban volt, igaz technikai újítás az elmúlt 20-25 évben, ami egy magyarra Nagy József nevéhez fűződik, emiatt aztán majdnem kétszer annyi mellúszásba javulás, és vegyes úszásban is az átlagot meghaladó, hiszen van benne mellúszás. Ami teljesen normális trendek, és ez kb. Fél évszázad így van. Egy-egy változás lehet mondom azért, mert a dressz van, látszik, vagy egy kiugró úszó. De egyébként nem. Úszásban ez nem fog változni. Atlétikában is a legutolsó ilyen igazi újítás, amit láttam, az 68-as Mexikói olimpián a Fosbury, amikor először ugrik ezzel a technikával. Nálunk ilyen ez a mellúszás, ennyire alapjaiban más, mint a régi volt, és nem várható, hogy hirtelen valami történni fog.
Új főtitkára van a Magyar Úszószövetségnek Sió Zoltán személyében. Az elmúlt években voltak nagyon erős főtitkárok, gondolhatunk akár a legutóbbi hosszú időn keresztül főtitkári pozíciót betöltő Szabó Tündére, de akár a korábbi főtitkára Ruza Józsefre is, és voltak olyan időszakok, amikor egyáltalán nem volt főtitkára a Magyar Úszószövetségnek. Szövetségi kapitányként van-e valamilyen elvárása vagy reménye ezzel az új helyzettel kapcsolatban?
Ezzel nézve, a magyar úszás sikerének az igazi titka az edzők. Tehetség volt, mindig van, lesz is. Más sportágban is így van. Az igazi titok, hogy az edzők jók. Azoknak kell jóknak maradni és képzetteknek, ez a legfontosabb. A főtitkári kérdése visszamenőleg az úszásban egy erős tradíció. Tehát a Ruza Józsefet lehetett, aki szerette, lehetett, aki nem szerette, gyakorlatilag köztájon forgott, hogy a világ legjobb főtitkára volt. Tehát amit ő az úszáson nem tudott, azt egyrészt nem kellett. Ő mindig azt mondta, hogy ő csak könyökvédő, tintanyaló, de azt ilyen beszélgetésekben azért voltak ilyen freudi elszólásai, hogy a 10 éves korosztályban a 100 hát rangistán a 7. helyezettet is tudta, hogy ki is ismerte a családi körülményeit. Tehát ő méretetlen tájékozott az úszásban, szerette, ezt jól is csinálta. Én, nekem nagyon kiegyensúlyozott kapcsolatom volt vele, de én sem mindig rajongtam érte. A Tünde meglepetés volt, államtitkárasszony, talán nem bánja elmondom. Nagyon markáns főtitkár volt ő is, és nem nagyon néztük ki belőle, amennyire roppant erős karakter volt, mert hát egy csinos, törékeny, egy volt világklasszis, nyelvet beszélő, diplomás nőről az ember másképp gondolkozik, de nagyon komoly karakter volt, és egy nagyon komoly folytonosságot biztosított. Hát ezt a két emberhez hasonló találni nem egyszerű, és hát mindenki maradjon a saját dolgánál, ugye a főtitkár azért az elnök elnökséghez tartozik, mert gyakorlatilag az irodát kell vinnie. Ez nyilván elnök úrnak kell eldöntenie, kellett eldöntenie, hogy milyen karakterbe gondolkozik. A Sió Zoltán nekem azért egyszerűen, mert a tanítványom volt a TFN, egy fiatal, tehetséges szakember. Aztán, hogy beválik-e, azt majd a jövő meg fogja mondani. Én nyilván valamit volt tanítványa, szívesen dolgozok vele, és nekem egyszerűbb a kapcsolatteremtés, mint másnak, de remélem, hogy másra is meg fogja találni a hangot. A kihívás nem kicsi, hogyha erre kérdezett, ezt jól látja. Egy ilyen sportágban, ahol ilyen főtitkár elődök voltak, itt nagyon keményen kell nyomni, hogy megfelelje.
Most pedig hamarosan következik majd a világkupa versenye Duna Arénában, október 4-e és 6-a között. Milyen eredményekkel lenne elégedett a nagyon népes magyar mezőnytől?
Minél több dohányt kaszáljanak, hogy egy kicsit pesties legyek itt a végén. Még egyszer mondom, ez erről szó, ez egy jó versenyzési lehetőség. nyilvánvalóan élni fognak vele a magyarok, és még ott a sokadik helyen is ilyen kispénznek tűnő, de magyar viszonyok közt nem kispénzt lehet nyerni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség, örülök, hogy ez megadatik a versenyzőinknek, és minél több mosolygós arcot akarok látni, mikor a pénztártól eljönnek.
Hosszú éveken keresztül legyen lehetőség budapesti versenyre? Vagy pedig ez most nem olyan fontos?
De hát fontos ez. Hát az, hogy az úszóink pénzt keresnek, az miért lenne nekünk fontos? Nagyon fontos. Szakmailag nem meghatározó. Az, hogy mi a jövő évi világbajnokságon hogy fogunk szerepelni, vagy a decemberi rövidpályás világbajnokságon, ebben az értelemben nem meghatározó. Bizonyos korosztály fölött, ahogy beszéltük, pedig kifejezetten üdvözít, hogy minél több verseny legyen ebben az időszakban. Úgyhogy, ha ketté kell bontanom, akkor az idősebb versenyzőinknek jó lenne, ha mindig lenne ez. Fiatalabb versenyzők ezen induljanak el, ez az egy világkupa futam, hogy keressenek ők is pénzt, de ők még azért dolgozzanak, mert őket föl kell építeni.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm én is a meghívást.
Az elmúlt 50 percben Sós Csabát, a Magyar Úszó Válogatott Szövetségi kapitányát hallották. Az arénát megnézhetik az infostart.hu oldalon, illetve az Inforádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.